Szóval, imádkozzunk egyet, aztán kezdjük el. Két mondatot fogok mondani. Két mondatot fogok mondani a múlt heti alkalom végéről, az érzelmekről, egy picit. Ez csak két pár gyakorlati gondolat. És aztán a Bibliába belemegyünk, ez egy nagyon jó anyag lesz. Sok információ lesz, szerintem nagyon érdekesek, remélem. Ha nem, akkor nyugodtokban áll eludni. De minden lapot így meg fogok mondani. Az a jó, hogy azon túl, amit így el fogok mondani, így elég sok mindent hozzá tudtok vinni. És hogyha továbbra is szeretnétek ebbe kutakodni, akkor majd megteltitek. Imádkozzunk egyet. Mennyi atyám, én köszönöm neked a szeretetedet, a kegyelmedet és azt, hogy itt vagy ma velünk. És Uram, én köszönöm azt, hogy Uram, neked jó terveid vannak. És én arra kérlek, hogy most mindenkinek a lelkét nyugtasd le. Szabadíts meg, Uram, az életünk nagy kérdéseitől, gondolataitól, segíts ezt letenni a kezedbe, és bízni abban, hogy te vagy a jó pásztor. Te, Uram, kezedbe tartod az életünket. Te törődsz velünk, Uram. Nem kell félnünk, nem kell nekünk mindent a kezünkbe tartani, és mindentől megvédeni magunkat, mert van, aki megvéd bennünket, Uram. És én imádkozom azért, Uram, hogy nyisd meg a szívünket, és ma is táplálj, Uram. Add, Uram, hogy megértsük az igédnek a fontosságát, a súlyát Jézus nevében. Amen. Amen. Tehát a múlt alkalommal volt még egy kicsi ábra az érzelmekről. Nem tudom, hogy elhoztátok-e vagy nem. Abban volt egy házikó, meg egy ilyen élőlény, meg egy ilyen futó ember. Aki új, annak adok ilyen lapot ki. Az, aki újként jött? Óha, ennyivel nem számoltam. Ti ketten együtt vagytok? Akkor nektek adok. Egyet. Jó. De, igen. Majd még másolunk. Jó? Mert ez most nem annyira fontos, majd a szünetbe adok nektek még, jó? Szóval a keresztény ember életében az érzelmeknek megvan a helye. Tehát az igaz, hogy mi az életünket nem érzelemből éljük, és ez egy nagyon fontos dolog, nagyon fontos megérteni, de az is biztos, az is igaz, hogy nem érzelem nélkül éljük, hanem az érzelmek elfoglalnak egy szerepet az életünkben. És nem mindegy, hogy mi ez a szerep. Tehát az érzelmeknek van helye, de az érzelmek nem lehetnek ennek az életnek az irányító részei. Az érzelmek soha nem az objektív valóságot tükrözik, hanem a hitünket tükrözik, ami belső valóságunkat, tehát azt, amit mi gondolunk a valóságról. Tehát amit mi érzünk a valóságról. És ez egy fontos információ, tehát ezt nem szabad elnyomni, de nem szabad soha összekötni az érzelmet 100%-ig az objektív valósággal. Márpedig a legtöbben ezt tesszük, tehát egy kicsit ezt szoktuk meg. És ha megfelelő helyen kezeljük az érzelmeket, akkor ez egy jó dolog. Csak fontos látni, hogy az igazság, az objektív valóság meghatározásában az érzelmeinknél nagyobb tekintélye van Isten igényének. Ez egy nagyon, tehát hadd mondjam el nektek, ez nem egy egyszerű dolog. Tehát a keresztény életben van, hogy ezt valaki 10 évig tanulja, hogy ezt az igazságot lenyelje a világról. Hogy az, hogy én ezt érzem az élettel kapcsolatban, az összes tapasztalatom, az egész bölcsessége, minden benyomásom alapján, és valami ellenkezőt mond az ige róla, akkor az igének van igaza, és nem nekem. Tehát ez nagyon nehéz elfogadni, de ez az igazság. Az érzelmek olyanok, mint a fény az autóban, a műszerfalon, a kijelző. És ugye az autó, hogy jól működik, meg hogy az autót vezess, de az nem a műszerfalon múlik. De mégis elárul sok fontos információt. Hanem az autónak a lelke az a motorban van. Tehát, és létezik az, hogy a motor és a műszerfal között nem mindig 100%-ig tiszta a kommunikáció. És ez a kicsi ábra egy nagyon jó szemléltető ábra, most már nem megyek vele jobban, mert nem marad idő a Bibliára, de képzeljétek el egy eseményt, tehát hogy az erdőben sétáltok, gyönyörű tavaszi napsütésben, és megjelenik egy medve. Tehát az ugye ez egy elég frusztráló élmény, hogy az erdőben ott vagy, szembe veled egy medve, és ez a legkevesebb, amit elmondhatunk. És ez a medve éhesnek látszik, és mérgesnek. És lát téged, és úgy gondolja, hogy mindkettő vágyát rajta kéne kitöltenie, és akkor elkezdesz rohanni. Hát ugye az érzelmeid azok föl, tehát radikálisan kilengenek, és teljesen kiakadsz, félsz, rettegsz, és az adrenalin fölmegy benned, és elkezdesz rohanni a medve elől. És a medve a nyomódban van, és ahogy rohansz, egyszer csak meglátsz egy ilyen erdei házat. És még épp, hogy be tudsz rohanni, becsukod az ajtót, bezárod az ajtót, és medve ott van kint. Na most, az életedben vannak tények. És egy ilyen esetben a tény a következő, hogy te benn vagy a házban, és az, hogy te biztonságban vagy, az a háztól függ, ugye? Tehát az, hogy a ház elég erős, kőből van, az ajtó elég erős, még egy medve se tudja betörni. A biztonságod, a tény, az azon múlik, hogy a ház mennyire erős. De az, hogy te biztonságban érzed-e magad, az attól függ, hogy te mit hiszel erről a házról, hogy mennyire erős. És hogyha a medve kint fölmordul, és egyet rágál az ajtóra, akkor nagyon gyakran így az érzelme az embernek így fölugrik. Mert elgondolkozik, hogy biztos erőse az a ház. De a tény, hogy erős a ház és biztonságban vagy, simán lehet, hogy különbözik attól, amit te belül érzel. Ami még mindig izgatottság és félelem. Főleg, hogy kinézel a kulcsukon és meglátod a medvét. Tehát ez újra fölturbozza az érzelmeidet. És az életben ugyanígy működik sok minden. Tehát vannak a tények. Talán az első rublika, amiben odaíratják, hogy tények. A második, hogy te mit hiszel ezekről a tényekről? Mi az, amit elhiszel? Mert Isten beszél a tényekről, az igazságról. A harmadik rublika pedig az az, hogy milyen döntéseket hozol, mert tudjátok, Jakab azt mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Tehát, ha te nem döntesz amellett, amit hiszel, azt igazából nem is hiszed. Tehát, hogyha én azt mondom neked, hogy lent az alsó teremben mindenki, aki bemegy, annak adnak 1 millió forintot, most a következő 5 percben, akkor két ember van, valaki bólogat, és azt mondja, hogy elhiszem, a valaki meg kirohan, és lemegy. És a kettő között különbség ugyanaz. Azt mondom, hogy tűz van, és 5 perc van mindenki szétég, 5 percünk van kimenni. És valaki bólogat, hogy hát igen, elhiszem. De én valójában annak hiszem el, hogy tényleg elhiszi, aki elkezd kirohanni. Tehát, ha te nem hozol döntéseket, akkor igazából te nem... Tehát, ha te nem mersz egy döntést rá alapozni arra, amit hiszel, akkor valójában te azt nem igazán hiszed. És ezért fontos a döntés. És utána jönnek az érzelmek. És van úgy a keresztény életben, hogy az ember elkezd dönteni Isten igazsága szerint, és az érzelmei nem támogatják őt. Simán lehet. Tehát te bíztál egyfajta védelmi mechanizmusba az életedben, ami mondjuk arrogancia egy bizonyos konfliktusban. Vagy pont az ellenkezője, egy ilyen megfelelési kényszer, meghunyászkodás. És elkezdesz mindenkinek a kedvébe járni. És azt látod a Bibliában, hogy ezzel szemben egy őszinte, de szeretetben levő kapcsolatra hív el Isten, ami azt jelenti, hogy ha kell, megmondod, hogy bajod van, de nem arról szól az élet, hogy te mindenkinek megmondod, hogy bajod van. Szóval van úgy, hogy befogod a szádat, és nem vagy arrogáns, és nem próbálod az egész világot úgy formálni, hogy neked tetszen, de egyben a másik oldalon van olyan ember, aki mindenhol, minden helyzetben meghunyászkodik, csak hogy ne legyen konfliktus. Tehát, hogyha éppen elkezdesz Isten igazsága szerint dönteni, hogy ő elrendezi a dolgokat, elrendezi a kapcsolatokat a te betanult védelmi mechanizmusaid nélkül, lehet, hogy az elején nem érzed egyáltalán ezt gyümölcsözőnek, jónak, és azt érzed, hogy védtelen vagy, meg az egész tök hosszú sül el. És sok tapasztalat kell, mire rájön az ember arra, hogy Isten igenis biztonságba tartja őt. Tehát az érzelmek kérdése az egy fontos kérdés, de meg kell látni, hogy először jönnek a tények, aztán amit az Isten mond ezekről a tényekről, és azt el kell hinni, és utána jön az érzelem. De ez nem azt jelenti, hogy az érzelmeidet el kell nyomni, csak az érzelmed általában azt a belső valóságot tükrözi. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy az Úr megvéd téged mindentől, és nincs mitől félned, és azt mondta, hogy elhiszed, és közben belül félsz, az azt mutatja, hogy nem hiszed el. De attól még megteheted azt, hogy azt mondod, hogy jó, én ráfektetek bizonyos döntéseket erre a tényre, amit a Biblia elmond Istenről, és arról, hogy ő mire képes. És annak ellenére elindulok egy irányba, hogy félek. És egy idő után az ember elveszi a félelmét is, és az érzelmei megváltoznak, mert látja, hogy biztonságban van. Szóval ez a ennyi kicsi szösszenet a döntésekről. De ha már itt Isten igéről van szó, akkor most menjünk is bele a Bibliának a témájában. Még ne vegyétek elő a jegyzetet, mert mondom, hogy mikor kell vele nézni azokba a dolgokba, amiket adtam. Mindenki kapott jegyzetet? Ugye nekünk a gondolkozásunkban meg kell alapozni a Bibliának a helyét. Én most elmondtam egy aspektusát, ugye így az érzelmek terén. Tessék, van még egy. 500 forint. Kérjük egy ezres, bocsánat. Ugye minden, amiről mi itt tanulunk, akár ezen a kurzuson, és az egész életben az Isten igéjén alapszik. Ezért nagyon fontos, hogy egy keresztény meglássa, hogy az Isten igényének hol van a helye a mi gondolkozásunkban. És hogyan kell azt kezelni. Mi voltak éppen a Biblia? Ez egy nagyon-nagyon fontos, alapvető kérdés. És a mai alkalommal én beszélni fogok a Bibliának az ihletettségéről, a hitelességéről, a keletkezéséről, egy-két ilyen kérdéses témáról, gyakorlati dolgokat is meg fogok osztani. És arról is beszélek egy kicsit, hogy a Golgota hogyan közelíti meg a Bibliának a kérdését. És sokat lehetne beszélni erről a témáról, akár heteket, de azért hoztam meg sok anyagot, hogy ez még otthon is ad nektek egy-két olvasnivalót, és az sokat segít. Ha kezdem ezt az egészet, egy különleges szóval, amit úgy hívnak, hogy egy szóval, hogy kinyilatkoztatás. Lehet, hogy hallottátok már ezt a szót. Ez a szó a görögben azt jelenti, hogy leleplezés. És becsukod azt az ajtót. Amikor egy rejtett dolgot lelepleznek a semmünk elő. Ezt igazából, ezt a szót arra használták, amikor egy ünnepségen az ókori görög, vagy az akkori kultúrában levő honfitársaink csináltak egy szobrot. Tudjátok, hogy szoboravatás úgy néz ki, hogy kijön a szobor, van rajta lepel. Hello. Persze, gyere! Van rajta egy lepel, és azt lerántják egy ponton, és mindenki meglátja, hogy hogyan néz ki pontosan a műalkotás. Ugye én a múltkori alkalommal beszéltem arról, hogy az ember hogyan sakadt el Istentől, és hogy ez mennyire befolyásolta az életünket, hogy mi nem ismerjük őt. Egyszerűen a Biblia szerint képtelenek vagyunk igazán megismerni őt. Tehát amikor eljött Isten, az egyik titok, amit elmondott, arról azt mondja Pál a korintusi levélben, hogy amit szem nem látott, amit föl nem hallott, az ember szíve meg sem sejtett. Azt mutatta meg Isten. Azt adta meg Isten az őt szeretőknek. Tehát se nem tanulhatsz róla, senki nem taníthat, nem hallhatod. A szemed vizsgálatával, a világ vizsgálatával soha nem jönnél rá, és az ember szíve meg sem sejtett, semmilyen belső szuggesszió, semmilyen belső érzés nem mutathatja meg azt, amit Isten úgy döntött, hogy mégis megmutat nekünk. Isten elképzelhetetlen, leírhatatlan, fölfoghatatlan, ábrázolhatatlan, ezeket mind látjuk a Bibliában, erről még beszélni fog jövő héten a Szalai András sokat, Isten tulajdonságaival kapcsolatban. És van egy gyönyörű szó, hogy szent, ő egészen más. Tehát ez a szó, hogy szent, azt jelenti, hogy ő más, ő mindentől különbözik. Egy külön szó van rá, az, hogy Isten. Tehát Isten szóval semmit nem jellemzünk, senkit, csak Istent. Nincsen semmi a világon, ami Istenhez hasonlítana. Egy külön szót adtunk rá. És ezt a valakit, aki mindentől különbözik, akit soha nem ismerhettünk meg, volna meg, őt megismerhetjük azért, mert kinyilatkoztatta magát. Úgy döntött, hogy az, ami rá számunkra lehetetlen lett volna, hogy megismerjük, meglássuk őt, azt ő megmutatta. Ő maga leplezte le magát mi előttünk. És azt mondom, erről még beszél az András jövő héten többet, de ezt több egyszerű, meg különleges módon tette meg. Először is azt mondja a Biblia, hogy megtette a természeten keresztül. Az ember a természet értelmes vizsgálata névén megtudhat bizonyos dolgokat Istenről. De ez egy korlátozott tudás. Tehát ez nem minden. Ezek részeket láthatsz meg, hogy ő nagyszerű, meg hogy miket alkot, meg hogy tényleg, tehát hogy bizonyos tulajdonságokat megláthatsz belőle, de azért mélyen azt, hogy valójában ő kicsoda, azt nem láthatod meg. A lelkiismeret által megláthatsz dolgokat Istenből. Nem véletlenül hagyta bennünk Isten a lelkiismeretet, amin keresztül mi megérthetünk dolgokat. Jó és rosszról. Ez egy kis üzenet amit Isten itt hagyott minden ember életébe, ha tetszik neki, ha nem. Legtöbbünknek nem tetszik amúgy. Meg tudja tenni ezt a kinyilatkoztatást még különleges módon. Lejön és megjelenik valakinek. A természet feletti dolgokat felhasználva. És a legnagyobb kinyilatkoztatás, amit ennek a világnak adott, az az ő igéje. Az az ő igéje. Ez a könyv attól különleges, mert ez az egész könyv arról szól, hogy Isten leleplezte magát benne, hogy ő kicsoda. És ezt nagyon különleges módon tette. Tehát nem az van abban a könyvben, hogy nyitjuk és első oda, én vagyok Isten. Ilyen vagyok, meg olyan vagyok, meg amolyan vagyok. Van egy ilyen mondás, hogy lakva ismerszik meg az ember, és Isten úgy mutatta be magát, hogy közöttünk lakott. És az, hogy ő milyen volt az emberrel együtt, annak a története ez a könyv. Ő fogta magát, és legkülönlegesebb módon kiválasztott egy senkiházi beduin pásztort, tehát egy káldeus öregembert, akinek még gyereke se lehetett volna, egy teljesen halálra ítélt nemzetséget, tehát nem is volt nemzetség, mert gyerek se volt, tehát egy ember volt, és úgy döntött, hogy ő hogy egy népet csinál belőle, egy egész népet. És mindaz, ami utána következik, az egész Ószövetség arról szól, hogy ő hogyan él együtt ezzel a néppel. Igen, vannak benne olyan részek, ahol konkrétan szól prófétákon keresztül, így szól az Úr. De tele van élményekkel is. Élményekkel Istennel, tehát ketté válik a tenger. Emberek látják ezt. Isten beszél, Isten reagál, Isten vezet egy egész népet. És igen, közben meg lehet látni azt, hogy Isten azt mondja valamiről, hogy ez nekem nem tetszik. Ezt ne csináljátok, ne égessétek el a gyerekeiteket. Az oltáron, a moloknak. Én soha nem akartam ilyet az embertől kérni. És beszél a dolgukra, ami tetszik neki. Elmondja, hogy mit szeret, és elmondja, hogy mit nem. És elmondja a saját neveit. Hogy én vagyok a seregek ura. Én vagyok az Isten, aki gyógyít. Én vagyok a szabadító Isten. Elmond tulajdonságokat magáról. És a legvégén eljön Jézusban. És teljesen Isten személye közöttünk lakik. És ahogy mindez történik, az egész egy kinyilatkoztatás. Minden, ami a Bibliában benne van, van jó dolog benne, van rossz dolog benne, de mindez azt a célt szolgálja, egy üzenetet hordoz. És az üzenet az az, hogy ki Isten. Célja az, hogy elmondja az igazságot Istenről. És ez egy elképesztő dolog. Tehát ez egy elképesztő dolog, hogy van itt valami, amit ha valaki megfog ezen a világon, bárki is elkezdi olvasni, megtudhat mindent az Istenről. Az élő Istenről. És mi attól vagyunk igazából hívők, hogy ezt elhisszük. Tehát a világon sok ember hiszi azt, hogy van Isten, nem? Sok ember hiszi azt, hogy annyira van, hogy akár most ő képes lenne szólni. És sok ilyen ember van, hogy igen, van Isten, én hiszem, hogy ő él, hiszem, hogy ő tud szólni. Nekem is egyszer éreztem, szólt egy nagy melegséget, és ott belül éreztem, hogy ezt nem kéne tenni. De egy hívő embert, egy keresztény embert, egy újjászületett embert, egy nem újjászületettől azt különböztet meg leginkább, hogy mi hisszük azt, hogy ő már mondott valamit. Hogy ő már szólt valamit magáról. És hogyha csöndbe maradna innentől kezdve a világ végezetéig, már az is több lenne, mint amit mi érdemelnénk. Van egy nagyszerű vers a Bibliában, ezt jól jegyezzétek meg, a Timóteus, második 2 Timóteus 3, 16 és 17. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten emberre, minden jó cselekedetre felkészített. Ez amúgy a Golgota gyülekezetnek az egyik ilyen alapverse. Tudtátok-e? Egy nagy alapverse a gyülekezetnek. És ez a mondat, hogy a teljes írás Istentől ihletett, ez az, amiben mi hiszünk. Tehát, hogy ez itt Isten szava. És én ma beszélni fogok arról, hogy kik írták, hogyan írták a Bibliát, mi ez az egész. Beszélünk arról, hogy miért hiteles, és miért, tehát, hogy mik azok a dolgok, amik alátámasztják, hogy ez a könyv tényleg nem akármi, ami a kezünkben van. De van egy dolog, ami túlmutat ezeken a bizonyítékokon, és az az, hogy valahol meg kell hozni mindegyikünknek azt a döntést, hogy elhisszük azt, hogy ez itt Isten igéje. Hogy ez itt Isten teljes, tökéletes, kinyilatkoztatott igéje. És ez egy döntés kell, hogy legyen a mi életünkben. Tehát én beszéltek órákat a Bibliának a hitelességéről, de sose bizonyítékok alapján fog működni az, hogy hogyan hiszünk benne, és hogyan helyezzük rá az életünket. És nagyon sokan ezt bizonyítják az életükkel, hogy ez nem segít. Tehát ezrek vannak, akik a Bibliával kapcsolatban vitáznak össze-vissza. És mondhatsz nekik bármit, nem az, ami segít. Pont úgy van ez, mint Istennél. Tehát egy ponton mi eldöntöttünk, hogy hiszünk Istennek. Tehát voltak bizonyítékok, de nincs olyan, hogy a bizonyítékok miatt egyszer csak már egyértelmű, akkor innentől, hogy ez egyértelmű, nincs más út, megyek arra. Hanem persze sok bizonyíték az bátorít, de egy ponton az embernek döntenie kell. És erre azért van főleg szükség, mert ha az igazságot vesszük, akkor a Biblia az alap, amin állva az igazságot vizsgáljuk. Tehát a Biblia a szűrő, amin keresztül vizsgáljuk az igazságot. Ez az a mérce, amihez mérünk minden mást. És ezért nem lehet a Bibliát megmérni. Tehát, hogyha te megméred valami alapján a Bibliát, hogy te elfogadd azt végül igaznak vagy nem igaznak, akkor már valami nagyobb tekintélyen rendelkezik az életedben, mint a Biblia, és az a valami dönti el azt, hogy végül mi lesz igaz, vagy mi nem az életedben. De most arról van szó, hogy a Biblia olyan tekintélyt követel egy ember életében, hogy az legyen az alap, ami mindennek a mércéje. Ami mindennek a megvizsgálója, a szűrője, ez a kétélű kard, ami belevág a dolgok mélyére, és megítéli, és szétválasztja azokat, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami nem. És ezért nem vizsgálható meg másik standard alapján. Olyan ez, mint egy axióma a matematikában, nem? Nem vagyok jó matekból, de ez így működik. Tehát vannak bizonyos axiómák a matematikában, ami annyit jelent, hogy elfogadunk egy-egy alapigazságot, ami alapján fölépítjük a rendszert, mint az, hogy egy meg egy az mindig kettő, vigyük ilyen egyszerű dolgokra, és ezek alapján minden más számítást meg lehet csinálni. De egy döntés volt, hogy a világban, ha van egy, meg hozzáadunk egyet, az sose lesz három. És ez egy döntésre múlik, és most már a matematika játszik azokkal, hogy bizonyos pontokon megváltoztatja ezeket az axiómákat, mi lenne a világról, kimondanánk azt, hogy egy meg egy, az három. És így kezdjünk el gondolkodni arról, hogy mi az igazság a világban. És vannak ugyanígy a Bibliával kapcsolatban dolgok, amik segítenek nekünk ráébredni arról, hogy ez a könyv tényleg más. De egy ponton egy döntést kell hozni, hogy ez lesz a mi életünk axiomája, ez lesz a mi életünknek az alapja. Ez lesz, amit nem kérdezünk. Igen. Ki tudjátok ott nyitni? Ja. Nem, más, nem mindegy. Hogyha másik oldalra tekered el, akkor az más nyílik. Gergő, kinyitod azt az oldalt is? Ja. És ez azt jelenti, hogy a Biblia olyan szinten szűrőnek kell, hogy legyen, hogy a Biblia, aki... A Bibliának kell lenni az, aki még a tapasztalataimat is leszűri. Tehát én most hadd mondjak el nektek egy nagyon fontos dolgot. Én ezt kimondom, mert ez az igazság, de én nem mondom, hogy ez egy könnyű igazság. Tehát én ezzel küszködtem, meg talán még mind a mai napig küszködöm. Hogy én bizonyos dolgokat tapasztalok, és a tapasztalat után húzok egy egyenes, egy nyilat, tehát ez az igazság, mert ezt tapasztaltam, és ha ellentétbe áll azzal, amit a Biblia mond, akkor valamelyikünk téved, és az én vagyok. Azért ez egy nagyon, nagyon kemény dolog. Ennyire alapja az életnek. Tehát, hogy te megtapasztalod, hogy Isten rossz, mert úgy gondolod, hogy te összekötötted a dolgokat, hogy ez is ez történt veled. És a Biblia azt mondja, hogy Isten jó, akkor Istennek van igaza. Ez nem egy könnyű dolog. És azt azért meg kell érteni, hogy ezt a döntést mi mindenképp meghozzuk. Tehát valamit alapnak fogadunk el az életben. Hadd mondjam el a másik oldal. Tehát valami mércét mi alkalmazunk a, az életben. Vagy egy filozófiát, vagy hiszünk egy embernek, vagy egy elméletnek, vagy belső megérzésnek, vagy egy vallásnak, vagy egy közösség gondolkozásának. És akkor mi úgy döntünk, hogy ezek lesznek a mércék. Mert az ember, amióta elvesztette Istennel a kapcsolatot, elvesztette az abszolút igazsággal való kapcsolatot, és folyamatosan keresi azt, hogy mihez viszonyítsa az igazságot. Mert úgy valahogy érezzük mi magunkban, hogy mi kevesek vagyunk, hogy azt mondjuk el, hogy ez igaz, ez nem. Valami alapján meg kell mondanunk, hogy miért gondoljuk, hogy ez igaz. És miért gondoljuk, hogy az nem. És most egy olyan kultúrában élünk, hogy a tudomány a legnagyobb alap, mondanám, hogy itt a tudomány bebizonyít dolgokat. De azért nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy akik a tudományos világban dolgoznak, hát ez eszméletlen. Tehát a tudományos világ és a művészi világ az nem különbözik egymástól, csak a tudományos világban nem csinálnak sztori magazin, de kb. Az a szint. Tehát nekem az édesapám is tudományban dolgozott, a bátyám régész volt. A bátyám régészként azt mondta, hogy az, hogy mi történt 5000 évvel ezelőtt a Közel-Keleten, azt nem az dönti el, hogy milyen bizonyítékok vannak, hanem egy egyetemi belső harcban két olyan ember, aki undorító módon fúrja egymást, melyik kerül ki győzedelmesen, és melyiknek lesz nagyobb a tekintély, és akkor ő mondja meg, hogy az ő elmélete szerint mi volt, és utána azt tanuljuk mi a különböző iskolai könyvekben. Tehát olyan mértékű undorító hatalmi harcok vannak bent a tudomány legmélyebb dolgaiban, hogy senki nem tud semmit. A bátyám végésként azt mondta, hogy körülbelül 2000 évvel korábbról semmit nem tudunk. Semmit. Tehát ugye mennyit tanultunk a görög meg római kultúráról? De a görög kultúrán én jártam régészeti előkészítőre, ahol régészeti hallgatók voltak, és mondták, hogy azért ez egy kicsit kiábrándító lesz ez a régészet, csak hogy fölkészítsenek bennünket, mert tehát úgy mindent, amit a görög kultúráról tanultunk az iskolában, az hülyeség. Tehát az elavult, csak nincs kedvük kicserélni. Már más ember került föl a tekintélyben, más elméletek születtek, Spárta nem volt olyan kemény, mindenki rohadt gazdag volt, nem aludtak kemény ágyon, nem vaspénz volt, egy full geres arisztokrata kultúra volt, csak jó, hogyha tudjátok. És így, és mi azt mondjuk, hogy a tudományos világ az mindent meghatároz, hogy mennyire meg tudja határozni az igazságot, mert bebizonyítja. Hát ez messze nem így van. A bátyám az őskori régész volt, itt Magyarországon sok ilyen, elvileg őskori lelet van a 20 000 évekkel ezelőttről, meg ilyenek. És azt mondják, hogy igazából nem tudnak sokat, tehát találnak egy fogat, egy cserépdarabot, és akkor elmondják azt, hogy hogy nézett ki egy egész napja egy őskori embernek, meg miben hitt. De tényleg. Szóval egy döntést kell hozni. És hadd mondjak valamit, hozol egy döntést, és utána tapasztalat sokszor alátámasztja. Tehát előbb jön a döntés az igazsággal kapcsolatban, és utána követő tapasztalatnak sokszor az érzelem, ahogy mondtam. Hogy végül is miért van a nagyobb gyümölcse? Tehát megnézel egy embert, akinek az élete a Bibliára alapszik. És megnézed azt, hogy vajon ez az ember tényleg, tehát mit láttok az ő életéről? Tényleg úgy néz ki, hogy ez az élet, ez valamiképpen más, mint a többi. Lehet, hogy ez a gyümölcs megmutatja, hogy ez a fa tényleg jó, ez tényleg igaz. Tényleg érdemes erre az alapra építeni? Szóval a Biblia az Istennek az ihletett igéje. És az egész ihletettség kérdés az egy nagyon érdekes dolog, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy a Bibliát nem Isten írta az ujjával, hanem emberek írták le. Tehát ez nem kérdés. Emberek, akiket Isten megihletett. Akiken keresztül ő beszélt, és elvileg a Biblia azt mondja, hogy az ihletettség azt is jelenti nekünket, minket Isten szent lelke ihlet, amikor olvassuk, és akkor értjük meg igazán, hogy mi az, amit ez az ige mondani akar. És szokták mondani, hogy ez a Biblia ihletette, hát ez a Biblia egy másolata az ihletett szövegeknek. Tehát ez nem az ihletett szöveg. Tehát ez a másolata. Még a Károly is. Annak ellenére, hogy ezt mindenki úgy gondolja, hogy Isten Károly nyelvezetben beszél, de ez egy másolata annak. És lehet tudni, hogy mi az, ami különbözik a talán az eredetitől. Valamennyit két különbözik, de nem sokat. Erről is beszélni fogunk. Tehát nem az, hogy kimondom, hogy tök szó szerint ezt írta le Pál, azért voltak fordítások, voltak másolások, de az sem igaz, amit a világ gondol, mondom, beszélni fogunk erről, hogy a fordítás, másolás, de azt se tudjuk, hogy mit mondott Isten valójában. Ez nem igaz. Ez nem igaz. hogy nézett ki maga ez az ihletés? Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát az ihletés nem úgy néz ki, mint amikor egy démon megszáll egy embert. Hogy elveszi az akaratodat, elveszi a tudatodat, elveszi az érzelmeidet, leuralja a testedet, megszáll, te kikapcsolódsz, ő bekapcsolódik, és azt csinál, amit akar. Nem olyan, mint a médiumoknak ez az írása, hogy és akkor elkezd írni. Hanem Isten megtette azt, amire senki más nem képes. Ez nekem annyira tetszik. Fogott egy személyt, akit kiválasztott, felkészített, és akinek a teljes lényét felhasználta, és azon keresztül írt. Tehát az érzelmeit, a gondolatait, a kultúráit, az emlékeit. És ez az ember megmaradt teljesen annak az embernek, aki nem kevesebb lett, hanem sőt, több. Tehát ahogy Isten lelke bennünket használ, mit szoktunk érezni, hogy az a tehát leuralt állapotunk? Általában, amikor én azt érzem, hogy Isten lelke használ, azok a pillanatok, amikor azt mondom, hogy ennél jobban sose éltem, mint most. Ennél jobban sose voltam az, aki lenni szeretnék. És mégis Isten végezel egy munkát rajtam keresztül. Tehát az az ember, akit Isten ihletett, azok az emberek, akik írták a Bibliát, azok nem vesztették el a személyiségüket, de a személyiségükön keresztül Isten 100%-ig elmondta, amit akart. Erre csak ő képes. Megfogni egy embert, mint egy ceruzát, úgyhogy az ember tehát nem érzi azt, hogy ki van facsarodva, hogy megfogták és így erőszakkal viszik, hanem 100%-ig a szabad akaratának birtokában van, mégis 100%-ig Isten szól rajta keresztül. És Isten, ahogy írt az Ószövetségben, az apostolok cselekedetekben, a levelekben, tehát hogy megszülettek ezek az írományok, azok különböző élethelyzetekben születtek meg. Tehát Mózesnek voltak élethelyzetei, a prófétáknak voltak élethelyzetei, az apostolok leveleket írtak egy gyülekezetbe, ahol voltak helyzetek. Tehát ezek itt születtek meg, a legtermészetesebb módon. Nem úgy születtek meg, hogy most szentíratot írok, hanem valami történt, egy nagyon természetes cselekedet, esemény, amiben ezek az emberek megszólaltak, ezek az írások megszülettek. És ebbe Isten felhasználta, miközben írtak a képességeiket, az anyanyelvű korlátait. Tehát Pál apostol egy képzett teológus volt, aki más nyelvezeten ír, mint János, aki egy halász volt. Tehát János 700 szóval írta meg a János evangéliumát, amire szokták mondani azt, hogy ez egy gyereknek a szókincse. Mert János nem nagyon vágta a görögöt. De görögül megírta, ahogy tudott beszélni. Mégis nagyon mély dolgokat mond, de János nem lett hirtelen, tehát perfekt görög, mert Istennek minden lehetséges, hanem azon a görögségen keresztül lett megírva. Az ő személyiségen, a tudásán keresztül lett megírva az evangélium. És ez még odáig kiterjed, majd a fordításokon ezt látjátok, ez zseniális, hogy mint egy héber ember, aki héberül beszél, görögül ír egy evangéliumot, és héberül gondolkozik, ezért a görögben néha olyan szófordulatokat használ, amit a görög nyelv sose. Tehát a héber például bizonyos szavakat, meg kifejezéseket nem tudott kimondani, és máshogy mondta ki. Például nincsen fokozás, nincs az, hogy nagyobb, meg legnagyobb, meg legeslegnagyobb, hanem azt mondja ki, hogy a nagyok nagyja. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy ő a királyok királya, az a héberben azt jelenti, hogy ő a legnagyobb király. Legnagyobb király. Az énekek éneke az a legszebb ének. És ez nem valami különleges dolog, hanem egyszerűen így működik a héber nyelv. És ezért nagyon vicces, hogyha valaki tanulmányozza a Bibliát, és egy kicsit már ért ezekhez a dolgokhoz, rájön arra, hogy olyan szófordulatokat csinál néha egy-egy ilyen héber anyanyelvű ember a görög nyelven, amit én csinálnék, amikor angolul elkezdek beszélni, és szépen magyar mondásokat, meg magyar szórenddel mondok el olyan dolgokat, amiket angol szórenddel kéne. És az egy dolog, hogy én tudok angolul, de ez egy másik dolog, hogy tudok-e angolul gondolkozni. Angolul beszélni, hogy az angolosan is hangozzon. Tehát így van ez a Biblia megírásával is. És egy aktuális élethelyzetbe íródott. Tehát mindig van egy aktuális helyzete, majd a Biblia értelmezéséről beszélünk, ez egy fontos dolog. Hogy volt egy esemény, amiben íródott valami. Tehát jött egy Agabosz nevű próféta, hogy prófétált valamit, azért, mert volt egy éhínség, vagy lett egy éhínség, amire előre kell gyűjteni, ami nem azt jelenti, hogy ugye ez mindenkinek mindenkor gyűjteni kell, mert mindig éhínség lesz, az akkor ott szólt. De ez mégis Istennek az ihletett igéje. És ahogy mondtam, a Biblia tanulmányozásnál ezeket a tényeket, hogy minden embernek volt egy kulturális, meg egy személyes háttere, ez fontos megérteni, hogy az ember igazán megértse, hogy mit akar mondani a Biblia. Tehát ez egy eszméletlen fontos dolog. Sokszor keresztények ezt sose tudják meg. És nem mindegy az, hogy az Isten, amikor megszólal, akkor éppen egy példázaton keresztül beszél, egy történeten keresztül beszél, vagy van egy teljesen nyílt, hogy így szól az Úr, és tűz, így elmondja a dolgokat. De mindenen keresztül ő kinyilatkoztatta magát. Szóval így volt az ihletettség. Számomra még mindig elképesztő, hogy Isten megfog egy embert, és teljes lényén keresztül beszél, és még 100%-ig az Isten beszélt. Ez egy nagyszerű dolog. De már most az, hogy a Bibliát mi úgy tekintjük, mint 100%-ig Istennek a szava, annak ellenére, hogy emberek írták, az nem csak a mi saját elképzelésünkből fakad itt 2010-ben a Golgota gyülekezetben. A Bibliában is megtaláljuk, hogy a Biblia saját magáról így beszél. Tehát megtaláljuk azt, hogy az Új Szövetségben Jézus az Isten igényének tekintette az Ószövetséget és a saját beszédeit, és majd amit az apostolok írtak. Az apostolok Isten igényének tekintették az Ószövetséget, amit Jézus mondott, meg amit saját maguk írtak. Az ószövetségi írók Isten igényének tekintették, amit írtak, de ők még nem tudtok Jézusról, meg az apostolokról, szóval arról nem mondtak semmit. De ha megnézel egy-két ige helyett, például Jeremiás 26.2-ben azt mondja, hogy így szól az Úr. Tehát így szól az Úr. A 2 Mózes 31.18-ban Mózes azt mondja, hogy az Isten újjaírta le ezeket a dolgokat. Dávid a 2 Sámuel 23.2-ben azt mondja, hogy az Úr lelke beszélt általam. Tehát ők már ott beszéltek az Istentől való ihletettségtől, hogy ez itt Istennek a szava, Istennek az üzenete. És amikor az apostolok beszéltek erről Máté evangéliumából, amikor elkezdi Jézus történetét, akkor a profétákra úgy jut el vissza, hogy amit az Úr mondott a profétái által. Például a Máté 2.15-ben, csak nézzétek meg, ha akarjátok ezeket a helyeket. És ugyanígy Pál a Timóteusban az egész írás Istentől ihletett. Tehát mindaz, amit eddig megírtak, az egészre azt mondja, hogy Istentől ihletett. Az 1 Péter 1.10.12 úgy beszél az addigi profétákról, mint akik lélek által profétáltak. A 2 Péterben a Péter ugyanúgy az 1. első fejezet 20. és 21. versében, ezt föl is olvasom. Csak hogy lássátok, hogy az apostolok már maguk hogyan kezelték ezeket az igéket. Azt mondja Péter, 2. levele, 1. fejezet 20. és 21. vers, mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem emberek akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Hát az egész ihletés kérdés az apostoloknak mindegyértelmű volt. 2 Péter, 1. fejezet, 20. és 21. verse. Jézus a Máté 19-ben, 4. és 5. vers, úgy beszél a házasságról, például ott az egyik kérdésben, amit Mózes írt meg a Mózes első könyvébe, lesznek ketten egy testé, hogy ez Isten parancsolata volt. Ezt Isten találta ki. Jézus Mózes idézi, Jeremiást idézi, a Zsoltárokat idézi, Dánielt idézi, Ézsaiást idézi. Tehát Jézus ezeket úgy idézi, mint Istennek az igéje. Az egyik legzseniálisabb dolog, talán, ha valaki valaha liberális bibliai teológiával találkozott, vagy liberális ilyen gondolkozó emberekkel, akik talán nem is hívők, meg vannak sajnos hívők között is ilyenek, szóval azt mondják, hogy például a Dániel könyvében milyen rengeteg profécia van, és némelyikük annyira zavarba ejtően pontos, hogy nem lehet velük mit kezdeni, mit mondani erre, tehát ezt nem lehet félremagyarázni, amikor azt mondja, hogy jön ez a király, így hívják Görögországba ekkor, ezután a birodalom után. Tehát amikor így megjósolja valaki Nagy Sándornak a birodalmát, és utána, hogy szakad 4 részre, azért az nagyon kínos. Tehát arra nem lehet mit mondani, hogy ez valami utalgatás vagy szimbólum, ezt mondja. Ugye egy görögök királya, és utána lesz belőle név. Királyság, és erre azt szokták mondani, volt egy ilyen teológia, hogy 2 Dániel volt. Tehát volt az elején a Dániel, aki ott volt Babilonban, meg később, aki már később él, tehát mindezek után, aki ezt leírta. És akkor erről nagy viták vannak, de az egyik legszebb dolog, amit hallottam egy ilyen bibliatudós embertől, következőt mondta, Jézus a Dániel könyvének elejéből is idéz, meg a végéből is, és mind a kettőben Dánielnek tulajdonítja ezt. És akkor vitázott, mondta, hogy vitázott valakivel ezzel kapcsolatban, és aki azt mondta, hogy de hát Tehát Jézus az ő korában nem tudhatta, neki nem voltak olyan eszközei. És azt mondta, hogy Jézus nem tudhatta, látod, itt rejlik a baj. Tehát, hogyha te úgy gondolsz Jézusra, mint aki szegény nem tudhatta a bizonyos dolgokat, akkor már alapból meghatározza azt, hogy te hol állsz az Isten ihletésének kérdésében. Tehát, ha valaki okosabbnak gondolja magát Jézusnál, tehát ez megint egy döntés, ami már túl van azon, hogy bizonyítjuk-e, hogy Dániel könyvét, az biztos, hogy Dániel írta, vagy valaki egészen más. Mert Jézus úgy gondolta, hogy Dániel írta. És az Új Szövetségben hasonlóképpen, tehát az Új Szövetség hasonlóképpen működik. Ugye Jézus nem köntörfalazott János 12-ben, ő azt mondja, hogy mindaz, amit mondtam, amit cselekedtem, az Atya mondta és cselekedte általam. Mindent. János 12-ben, hát felolvasom, ha már Isten igényét halljátok, az sose gáz, sose rossz. János 12, 48-50. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az ige, amelyet szóltam, az ítéli előtt az utolsó napon, mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet, amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. És utána Jézus azt mondja az apostoloknak is, hogy amit ők mondani fognak, az is Istennek a szava. Tehát a János 16-ban azt mondja, János 16, 12 és 15, még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő az igazság lelke, tehát a Szentlélekről beszél, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Tehát ez az apostoloknak szólt, ezt ne értsétek félre, ez nem minden kereszténynek szólt, az 12-nek mondta ezt, hogy titeket elvezet a teljes igazságra, az Istennek a lelke. És az Isten kinyilatkoztatása ezekkel az emberekkel teljesedett be. És az érdekes az, hogy az apostolok is a Tesszalonikai levélben Pál azt mondta a tesszalonikaiaknak, hogy amikor megérkeztünk hozzátok, amiket mi beszéltünk, ti úgy fogadtátok, mint Isten szava. És ők, tehát ők ezzel tisztában voltak, és ezzel nem vitáztak, hogy nem, ez csak egy ember vagyok. Nem, ezek Istennek a szavai. Sőt, Pál a 2 Péter 3.15-16-ban, vagy Péter, a 2 Péter, igen, Pál a Péter levelébe beleírt kiegészítéseket, tehát Péter a 2 Péter 3.15-16-ban úgy beszél Pál leveleiről, hogy van ez a Pál testvér, aki ír amúgy nehezen érthető dolgokat, Bagoly mondja verébnek amúgy, tehát hogy a Péter levelét olvassátok, akkor ezért ez egy nagyszájú kijelentés volt ez a Pál, milyen nehéz dolgokat ír, milyen nehéz megérteni, és utána azt mondja, hogy és egyesek ezeket kiforgatják, hogy a többi írásokat. Tehát Pál leveleit már Péter úgy kezelte, mint egy a szent írások közül. Egy, ami ugyanolyan tekintélyel bír, mint Mózes első könyve, mint a Tóra. Tehát ők, nekik ez nem volt kérdés. És van egy kicsi anyag, ez az első oldal, a Biblia ihletettségéről, itt össze van szedve sok ige hely, amiket én is mondtam, meg még egyéb dolog, ezt majd olvassátok el otthon, jó? Ugye a következő kérdés, hogy aztán mi lett ezzel az ihletett szöveggel? Tehát honnan tudjuk, hogy ma az van a kezünkben? Még annyit hadd mondjak az egésszel kapcsolatban, még most ne olvasgassátok azt, majd mondom, mikor kell. Hogy ez az egész kijelentés, ez egy nagyon teljes kijelentés. Tehát a Mózes első könyvét a világ teremtésétől, a világ újjáteremtéséig mindent átfog. És Jézus azt mondja, hogy ő semmit nem mondott titokban. Tehát ő, neki nincsenek titkos tanai. Ez a bizonságtétel a János 18:20-ban. A farizeusoknak mondja, én nem mondtam, én nem hallgattam el semmit. Tehát nincsen kis szekta, aki többet tud, mint mindenki más. Én mindent nyíltan mondtam el, hogy mindenki tudja. És utána a Szentlélek elvezette az apostolokat a teljes igazságra, és ahogy mondtam, Isten titkokat tár föl. Ő titkokat tár föl. Az Efézus 1.9-ben azt mondja, hogy ő úgy döntött, hogy kijelenti nekünk az akaratának a titkát. Ma reggel egy nagyon jó tanítást hallgattunk erről. Az élestén is hallottad. Hogy ő úgy döntött, hogy titkokat szed fel előttünk. És tudjátok, ez nem jelenti azt, hogy Isten mindent elmondott. Tehát a világ mindenség összes titka a kezünkben van. Ő mindent elmondott, amit akart. De a Biblia azért nem mondja, hogy vannak dolgok, amiket mi nem tudunk. Tehát az 1 Korintus 13-12 azt mondja, hogy mi tükör által homályosan látunk, részleteket látunk, de lesz egy nap, amikor mindent meglátunk. Azért ez nem semmi. Vannak dolgok, amik még hátra vannak. És a Biblia egyértelmű azzal, hogy kapcsolatban is, hogy ezek a dolgok azért vannak nehezen megérthető dolgok ebben. Vannak könnyebben megérthetők, meg vannak nehezebben megérthetők. De ez Istennek a kijelentése. Ez így, amit ő el akart mondani. És hogyan épült föl, hogyan jött létre, és hogy maradt meg? Ugye a Biblia szó azt jelenti, hogy könyvek, könyvecskék. Görögül, ugye? János. Könyvtekercsek. Ez egy olyan könyvecske, ami egy könyvtárocska. Tehát sokféle könyv van benne. Sokféle műfajban. Költészet, történelmi leírás, törvények, különleges bibliai műfajok. Tehát nincs még egy ilyen műfaj, evangélium, apokalipszis. Azt tudjátok, hogy ez nem a világ végét jelenti? Azt jelenti, hogy kijelentés. Ugye? Jelenés. Látomás. Tessék? Leleplezés. Az a szó, a kijelentés, amit én eddig használtam. Apokalipszis. János jelenései az apokalipszis műfaj. Később ezt már próbálták másolni, ezt a műfaji sajátosságot, de sok ilyen különböző könyvből van összerakva, és ezt az egészet, vagy 1800 év kb. Ideje alatt, vagy 2000 év ideje alatt írták meg. Hosszú idő alatt sok különféle ember, különféle kultúrába, különféle nyelven írta meg. És mégis egységet képez. Tehát a Biblia hitelességének amúgy ez az egyik legnagyobb, számomra az egyik legnagyobb alátámasztása, hogy tehát az, hogy ennyi idő alatt, ennyi különféle ember mégis ennyire egységes dolgot ír le, ami ennyire egybe tartozik, ennyire tökéletesen egy, ezt csak Isten tudta megcsinálni. Tehát nem az, hogy mindenki leült, végignézte az addigiakat, és hozzárakta a maga részét, és azt mondta, hogy ez én szeletem, ezt nem így döntötték el. Isten rakta hozzá azokat a részeket, amiket kellett. Volt amúgy a második világháborúban egy ilyen taktika, hogy egy... Ja igen, mert hogy nem csak az, hogy szét van szedve kicsi darabokba, és az egységet képez, de ha kiszeded azokat a darabokat, mégis az igazság nagy része benne van. Tehát, ha elveszik egy-egy darab, nem veszik el a teljes igazság, hanem azért ott van a lényeg mindig, mindenhol. És a második világháborúban használtak ezt a taktikát, hogy a kódolásban nagyon kicsi darabokban küldtek el információkat, hogyha az információk egy részét, kicsi részét megkaparintják, még nem találták meg az egészet, de a kicsi részek elvesznek, akkor nem veszik el még a teljes üzenet. Tehát darabokban mégis egy egységet képezve küldték el az információkat, és valami ilyesmi a Biblia. Két részből áll, ugye Ószövetség és Újszövetség. Az Ószövetség, a protestáns Ószövetség az 39 iratból áll, az Új Szövetség 27 iratból, a katolikusoknál az Új Szövetség az 39 helyett 46-ból áll, mert vannak extra dolgok. És ahogy ezeket megírták, a Hébernek a nyelve az Héber volt, vagy a Hébernek az Új Szövetségnek a nyelve Héber volt, és arámi. Az Új Szövetségé meg görög, de a görögnek egy nagyon érdekes nyelvjárása, a koiné nevezetű nyelvjárás, ami a piaci kofa görög volt. Tehát az nem az antik görög irodalmi nyelv, amiben az okos emberek nagyon nagy és okos szavakat mondtak, hanem az a nyelv, amivel a halászok beszéltek, amivel a kereskedők beszéltek, ami úgy elterjedt a római birodalomnak az egész környékén, amit mindenki értett. Tehát a Bibliát nem olyan nyelven írták, ami szent, ami ózsdi, ami régi, ami nehezen érthető, és emiatt egy nagyon mély vallásos érzést kelt bennünk, amikor olvassuk, csak épp azt nem értjük, hogy mit akar mondani, hanem olyan nyelven íródott, ami az akkori használt nyelv volt. Az Ószövetséget én négy részre osztanám. Van az első rész, a törvény, Mózes első öt könyve. Aztán a történeti művek, ez Józsuétől Eszterig tart, ezek ilyen történelmi leírások, a fiúk kedvencei. Aztán vannak a költészetbe tartozó ilyen költészeti könyvek, Jóbtól az Énekek énekéig, és aztán vannak a proféták, Ézsaiástól Malakiásig. Amúgy a zsidók egy kicsit másképp osztották ezt föl, más csoportokba csinálták, ezért, hogyha zsidó ószövetség kerül a kezetekbe, az ugyanaz, mint a miénk, De van, hogy könyveket összeraktak, tehát nem választanak el, meg más a sorrend, meg más csoportokba rakják bele. Most ezeket nem mondom el, mert talán nem haltok meg, hogyha nem tudjátok pontosan, hogy a zsidók hogyan osztották fel akkoriban az Ószövetség könyveit. De benne van amúgy az egyik iratban, de ne nézzétek, mert még most összezavar, majd a végén elmondom, hogy hol és mint lehet ezeket megtalálni. Az Új Szövetség, hát én ugyanúgy három részre osztanám, ott is vannak ilyen történelmi művek, a négy evangélium, meg az apostolok cselekedetei. Aztán vannak a levelek, ezek a levelek, a Rómaitól Júdás leveléig, és van a prófétai mű, ami Jánosnak a jelenése. Amikor ezeket megírták, tudni kell azt, hogy ezek nem voltak versbe és fejezetekbe szedve. Tehát nem azt mondta, hogy Pál leült rómaiakhoz írt levél, egyes, első fejezet, első vers. És akkor kezdtem mondani, én Pál, Isten választott apostol, hanem ezt később rakták oda. Van egy ilyen kis, az első oldala a nagyon vastag ilyen írományból, van az a nagyon vastag lap, ott van az, hogy Biblia mint könyv, hogyan jött létre, hogyan maradt fönt, ez sokat elmond erről, majd olvassátok el otthon. És ahogy mondtam, ez mindegy folyamat alatt keletkezett, az Ószövetség az időszámításunk előtti 15. századtól az 5. századig, az Új Szövetség pedig Krisztus után, ugye már Krisztus után, 30-tól 90-ig, 30 és 90 között, vagy 40 és 90 között. Na most, ahogy ezek a szövegek alakultak, vegyük először az Ószövetséget, az úgy nézett ki, hogy ugye mert az a nagy kérdés, hogy az egyház az vajon hogyan manipulálta ezt az egészet, ugye? Tehát itt megszülettek ezek a szent iratok, majd az egyház ráugrott, elvitte magába, hoz vitrínbe zárta, és elrejtette főleg azokat, amik nagyon titkosak, meg nagyon fontosak számunkra, és kiadta ezt a Biblia tucat. Tehát sok embert, ha megkérdezze, hogy a Biblia hitelese, meg az, amit Isten akart mondani, akkor azt mondja, hogy ki tudja, hogy az egyház hogyan manipulálta ezt, vagy hogyan nem. Na most, azért nem esik el olyan forrónak ását. Tehát az Ószövetség nagyon érdekes módon alakult ki. Tehát nem az volt, hogy volt ott Izrael, és egy-két ilyen szent iratot így megírtak, és akkor azok ott lapultak barlangukba, és akkor így rátaláltak, és így összegyűjtötték, és akkor volt ez a nagy szent könyv, ami köré oltát csináltak, hanem ez nagyon természetes módon történt. Tehát volt úgy, hogy lesz szünet, igen. Mindjárt. Lesz szület. Elmondom az Ószövetséget, és utána lesz szület, jó? De a gondolat kivettek most. Mit? Ja, jó. Szóval, de ha nagyon akartok, lehet most is szület, de akkor nem tudom, hogy akinek hamarabb el kell venni a második feléből. Elmondom még gyorsan az Ószövetséget, és utána lesz szület. Szóval, amikor megírták ezeket, sokszor volt az, hogy azt mondta Isten a prófétának, hogy na így szól az Úr, ragadját tollat, és ő leült. És elkezdte megírni a dolgokat, amiket meg kellett írni. De, vagy volt úgy, hogy ő elkezdte mondani a dolgokat, és akkor valaki leült, és ezt leírta, lejegyzett. Tehát volt prófétáknak ilyen segédje. De legtöbb esetben ez nem egy ilyen titkos helyen történt, hanem a próféta el volt küldve egy adott helyzetbe, egy adott eseményben, egy élethelyzetben, és egy közösség előtt szólt. És mondta, hogy így szól az Úr. És ezt a közösség hallotta. Mindenki hallotta. Mindenki számára egyértelmű volt. Sőt, ez egy afféle párbeszéd volt az ember és Isten között. Tehát, ahogy én az elején mondtam, ő kiválasztott egy népet, akivel együtt élt. Egy párbeszéd volt. És sokszor nem arról szólt, hogy lesz majd 2000 év múlva ez és az, nem ezt mondta a prófétán keresztül, hanem egy párbeszéd volt, hogy emberek, gyerekeim, én megírtam ezt nektek, hogy így és így éljetek, így és így viselkedjetek. És ti nem így viselkedtek, és forduljatok vissza ahhoz, amit mondtam, hallgassatok rá, mert különben ez is ez lesz. Tehát ő is belebeszélt már az adott környezetbe, ami mindenki számára világos volt. Világos volt, hogy mik voltak a törvények, világos volt, hogy ki ez az Isten, hogy mi történik, és nem az volt, hogy ilyen fölösleges, meg megismerhetetlen titkokat jelentett ki, hanem sokszor a legtriviálisabb igazságokat. És az a közösség, aki ezt hallgatta, ők állandóan ezt szűrték. Tehát egy egész nép ellenőrizte a mondottakat. Nem egy eldugott profétai kijelentés volt. És ezek az iratok, ezek az igazságok, az egymás után születendő iratok, ezek a közösségben őriződtek. Tehát a különböző helyeken, több helyen voltak elraktározva, ugye, ahogy a zsinagógák megszülettek, ott a zsinagógáknak voltak olyan részei, ahol ezeket az iratokat tárolták. Tehát nem az volt, hogy az egyház később szedte össze ezeket, később találta ki, hogy mi az, ami ezek közé tartozik, mi az, ami nem, hanem folyamatosan egyértelmű volt egy egész közösség, egy egész kultúra számára, hogy mik azok az igazságok, mik azok az iratok, miket jelentett ki Mózes, mi az, ami ettől és ettől a prófétától jött, mi az, amit Isten mondott, hol vannak a zsoltárok, mik ezek a dolgok, milyen a királyokról szóló könyv. És ez mindenki számára világos volt. Persze aztán voltak sötétebb időszakok, amikor senkit sehogyan nem érdekelt ez, és Isten hozott egy prófétát, és azt mondta, egy kicsit végig kéne gondolni, hogy én itt veletek vagyok, meg szoktam mondani dolgokat, és elő kéne kaparni már itt a könyvespoc mélyéről azokat a dolgokat, amiket eddig mondtam, és el kéne kezdeni úgy élni, ahogy én mondtam. De a lényeg az az, hogy ezek egyértelműek voltak. Annyira, hogy a zsidók számon tartották, és van is itt egy ilyen idézet Josephus Flaviustól, aki egy zsidó történetíró volt, aki azt mondta, hogy van egy, itt felolvasom az idézetet, azt mondja, hogy mindössze 22 kötet az, amely az eddig eltelt idő eseményeit jegyzi fel, és amelyeket joggal tekinthetünk hitelesnek. A szent könyvek közül öttek a szerzője Mózes, és ezek foglalják magukba a törvényeket és a történelmi hagyományokat. Az emberi nem keletkezésétől egészen az ő haláláig. Mózes halálától Artaxerxésznek, a perzsa királynak idejéig, Mózes utódai, a próféták jegyezték fel a korunkba történt eseményeket 13 könyvben. További 4 könyv Istenhez szóló himnuszokat és az emberek életmódjára vonatkozó intelmeket tartalmazza. Tehát amikor Josephus Flavius még bőven Krisztus előtt ezeket vagy Krisztus ideje környéken ezeket a kutatásokat végezte, akkor egyértelmű volt az, hogy följegyezték már, hogy mik azok a könyvek, amiket ők szennek tartottak az Ószövetségből. És a prófétákat ők nyilván tartották. Nyilván tartották, hogy kik azok a próféták, akik szóltak. Nem volt az, hogy ide bejött valaki, és akkor ő kitalált valami extra dolgot. Azt mondja, egy másik helyen, Artaxerxész óta egészen a mi időnkénk ugyancsak mindent feljegyeztek. Ezeket az írásokat mégsem tartjuk az előbbiekkel azonos hitelességűenek, mivel hogy megszakadt a próféták pontosan nyilvántartott láncolata. A gyakorlat mutatja meg, miként közeledünk a mi saját írásainkhoz. Bár roppant idő telt el azóta, semmit sem hozzátenni, sem elvenni belőlük, seg meg nem változtatni bármit nem merészelt senki, mert minden zsidóban már születéstől fogva benne gyökerezik az a meggyőződés, hogy ezek Isten végzései. Tehát ezt írta a Josephus Flavius, miközben tanulmányozta ezeket a dolgokat. Hogy akkoriban egyértelmű volt az, hogy mi az, amit szennek tartottak, és mi az, amit nem. És vannak igen könyvek, amik Krisztus után, tehát az a láncolat, amit itt leír, a próféták láncolata, az Krisztus előtt 5. századig tart, Malakiásig, ami a mi Ószövetségünkben benne van, és mondta, hogy utána is keletkeztek iratok, meg ilyenek, de azokról, tehát ahogy a zsidók kezelték az iratokat, ők maguk mondták ki, volt egy nagyszerű mondat, ami alapján, most nem mondom el pontosan ki, és hogyan, és mikor, elkezdte egy iskolát alapított, hogy újra vérjük végig, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami nem, és egy ilyen mondatot mondtak ki, hogy mi az, ami tisztátalanná teszi a kezet. Tehát azokat az iratokat már alapból elvetették, ami nem visz közelebb Istenhez, nem visz közelebb a Szenthez, nem Istenről szól. És voltak ilyen iratok, de akkor azt majd szület után elmondom, hogy mik azok az extra dolgok, amik benne vannak. Tehát most tartsunk egy kis szünetet, jó? És utána folytatjuk.